Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják, én Tóth István vagyok. Mai vendégem Mester Sándor, aki a napokban ünnepelt jubilált, mégpedig a 70-et, természetesen nem az életkorára célzunk ebből az alkalommal, hanem hogy a 70. vízitúráján vett részt, illetve szervezte. Szia Sanyi, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szervusz István, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy kíváncsiak rám.
Mi volt ez a legutóbbi túra, hogyan sikerült megszervezni, és azt hallottam, hogy rengeteg különlegességet tartalmazott.
Hát ilyen nehéz túraszervezésem még igazából nem volt, és ahogy valóban említetted, a 70. vízitúrám volt, ebből 45-46 nagy túra, tehát hosszú túra, minimum 100 kilométer, és körülbelül egy hetes volt, de volt, ahol 130-180-190 kilométert is mentünk. A többi pedig ilyen 1-2-3 napos túra, ugye pár éve csináltuk a raftingot, aztán abban maradt, most újra kezdtük, ezeket is beleszámoltam, tehát tényleg van egy pár érdekes dolog. És hát a 70. igazából mindenki mondta, hát a 25-et nem ünnepeltük, 50-et nem ünnepeltük, miért pont a 70-et, ezt sem ünnepeltük, a barátaim ünnepeltek meg igazából egy kicsit Pozsonyba. De én, ahogy mondani szoktam, nem egy nagy dolog, ha valaki Dunakeszin lakik, vagy Tiszakécskén lakik, vagy nem tudom én, víz mellett lakik, de hát ahhoz, hogy mi normális folyót lássunk, innen el kell menni 60 km. Tehát az, hogy a halasi ember elmegy vizitúrázni, és magával tudja vinni a barátait, ismerőseit, tanítványait, ahogy ez egy időben volt, az bizony nagy szervezést és logisztikát igényel. Úgyhogy én egy kicsit tényleg büszke vagyok arra, hogy 70 alkalommal szálltunk vízre, vagy 70 alkalommal szálltam vízre.
Hol voltatok? Merre jártatok? Mit jártatok be az idén?
Ugye, ahogy ti is többször hirtatlatok róla, én nekem most van egy kötődésem a Morva mezőhöz, Szegletes Laci barátomnak és a Kuruc Vitézek Egyesületnek köszönhetően sikerült elhelyezni ott egy emléktáblát a magyar kun harcosok tiszteletére, és sokszor jártam mostanában arra. És mindig érdekelt a Dévényi várból, mikor letekintettem, Pozsonyba, ha vagyok, akkor Dévénybe mindig kimegyek, letekintettem, ahogy a Morva és a Duna találkozott egymással, az engem mindig úgy megfogott. És most, hogy a Morva mezőn több alkalommal jártam, úgy izgatta a fantáziámat, hogy végig kéne jönni a Morvának a hajózható szakaszán, ami persze sokkal hosszabb, mint ahol mi voltunk, de hát egy emberi léptéket akartam belőni, és úgy izgatta a fantáziámat, hogy hát nézzük meg a Morvát, mint folyót, milyen folyó. Azért ugye elválaszt és összeköt a Morva, hiszen a Vasfüggöny egyik legkeményebb, legbrutálisabb szakasza volt a csehszlovák-osztrák határ annak idején, és összeköt, mert ma is láttuk, hogy naponta a kompon az emberek tömegei mentek ide-oda, közös a kultúra, hasonlóak az épületek a két oldalon, tehát elválasztott és összekötött ez a folyó embereket, nemzeteket, kultúrákat. Nézzük meg a vízről, hogy milyen. Így aztán úgy döntöttem, hogy ebben az évben a Morvát nézzük meg, ami nagyon egyszerűnek tűnt, hiszen sok ismerős van, ismerem a tájat, aztán kiderült, hogy az átlagnál sokkal bonyolultabb, talán az egyik legbonyolultabb túra szervezés volt, amit az idén csináltam.
Nagyon kétséges volt, hogy egyáltalán tudtok menni, hiszen ez a karantén helyzet, ez mindenre rányomta a bélyegét. Szóval hogyan sikerült mégis megvalósítani, hogyan találtál partnereket, és tudom, hogy de nagyon alapos ember vagy, utána szoktál nézni, merre mentek, pontosan hol fogtok megállni, ezeket hogyan sikerült realizálni?
Igen, ahogy mondod, én egy nyári túrát, azt már márciusban szoktam tudni azt, hogy hol melyik bót hány óráig van nyitva, lehet-e kártyával fizetni, vagy készpénzt kell vinni. Tehát elő szoktam ezeket a dolgokat készíteni, Ladószki Pista komámmal, meg egy-két barátommal bejárjuk előtte a túrahelyeket, leegyeztetünk mindent. Hát itt most a karantén miatt ez nem ment. Föloldották június 15-én a karantént, rákövetkező hétvégén már rohantunk is ki, hogy legalább lássuk saját szemünkkel, hogy itt ki tudunk-e kötni, mert a térképről leszedek egy adatot, de ha magasabb part, akkor nem tudok mit kezdeni az emberekkel, meg a kenukkal. Tehát legalább lássuk azt, hogy hol tudunk kikötni, van-e egyáltalán valamilyen boltot, vagy meg tudunk állni, meg tudunk aludni egy éjszakát. Ahogy mondtam, mivel a Vasfüggöny volt, a part elég nomád, tehát nincs kiépítve, nincsenek horgászhelyek, nincsenek büfék, nincsenek strandok. Ezt tudtam, hogy nomád lesz végig, de legalább normális helyen tudjunk kikötni. Végig rohantuk, megnéztünk, de beszélni nem tudtunk senkivel, mert egy hétvégénk volt. Viszont van egy Halasról elszámozott hölgy, Merk Andrea, biztos ismeritek, hiszen a médiában dolgozott korábban, most ott él ezen a tájegységen. Őt kértem meg, hogy legalább a polgármestereket, ahol érintett a hely, ahol aludni akarunk, kérje már meg, hogy megsáthozhassunk ott, kipakolhassuk az utcainkat. Ez részint Andinak köszönhetően, részint pedig Péterné Aninak köszönhetően, aki segített levelet fogalmazni és elküldeni az érintett polgármestereknek. Meg is valósult, mert mindenütt lenyírt fű várt bennünket, és egy mobil toalettet kiraktak, tehát hogyha más nem is volt, azért azokat az alapvető emberi szükségleteket meg tudtuk oldani, amire szükségünk volt. Illetve nagyon jó a nexusom a dürkuti polgármester úrral, ugye a csata helyszínnek a településével, aki megüzente, hogy amennyiben zuhanyozni szeretnénk, és ez nagy kincs volt az első hétben, zuhanyozni szeretnénk a dürkuti fociklub öltözőjében, tévét kinyitják nekünk, éltünk is a dologgal. Tehát így jártuk végig ezt a helyet, nagyon sok volt bennünk a bizonytalanság, és amit mondtál, itt ugye van térerő, nincs térerő, rádió híradás nincs, azt se tudtuk volna, hogyha a hét valamelyik napján, kedden vagy szerdán elrendelik a karantént vagy a határzárat, ez az engem feszített, mert 30 emberre, meg 20 sátorra mit csinálok a semmi közepén itthontól 250 kilométerre, hál' Istennek erre nem került sor, de azért megnyugodtunk, amikor Dunacsújnál magyar vízre léptünk, és most már Magyarországon voltunk. Nagyon magas volt a víz, előtte ugye áradások voltak Olmütz környékét, meg a felső Szlovákia környékét elöntötte a Morva, nem tudtam, hogy mi történik, és hát viharos volt az idő. Ha itt esőt kapunk, nem úgy van, mint a Tiszán vagy a Dunán, hogy kirántom a kenukat a partra, behúzódunk valahova, itt nem lehetett kikötni, nem lehetett megállni. Ezektől meg kell, hogy mondjam, féltem, és talán egy picit idegesebb is voltam az átlagnál, hiszen ez nagyon nagy felelősség volt. És hát volt még egy dolog, ahol a Duna és a Morva találkozik egymással, az egy kíméletlen, kegyetlen hely, tehát a Duna mindig örvénylik, mert neki zúdul a Duna gyakorlatilag a Dévényi sziklának, ott alapesetben is hatalmas örvények vannak, most viszont mind a két folyó magas víz volt. Úgyhogy volt izgalom bőven, de végül is mindent megoldottunk, megvoltak a szálláshelyek, nem kaptunk esőt, egész héten abszolút nem. Magas volt egy kicsit a víz a Morván, ennek az előnye az volt, hogy nem nagyon kellett eveznünk, a hátránya az volt, hogy a Dunán, Morván, Tiszán megszokott, megismert, nagy, hosszú, szép, sóderes partokon nem tudtunk kikötni, nem tudtunk fülödni, mert ahhoz magas volt a víz. És hát ahol találkozott a két folyó egymással, a Dunának most magasabb volt a vize, mint a Morvának, tehát nyomott vissza, előtte egy 2-3 kilométerre már állt a Morva, elég nagy volt az örvény, és eszembe jutott, hogy egyik barátomtól, Prikre Gyuri, aki egyik túraszervező komám, hallottam, hogy ha kemény helyzetbe kerül, akkor katamarán csinál, azaz 2-3 kenüt, vagy ha jót összefog, és a nagyobb felületet a gyors víz nem tudja, hogy megmozgatni. Kitaláltam ezt, az erős hajókat összefogadtam a gyengékkel, és szépen kettesével kieveztünk a Morván a Dunára, tökéletes volt, észre se vettük szinte.
Mindent folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatók, mai vendégünk Mester Sándor, túravezető, vízitúra vezető, most egy zeneszám következik, aztán folytatjuk tovább Mester Sándorral.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Mester Sándorral, vízitúra vezetővel, mégpedig egy kerek jubileum kapcsán, és arról beszélgettünk ezidejük, hogy idén is a karantén helyzet után sikerült megszervezni a hagyományos vízitúrát, nem is akárhol volt ez a történet. Halason vagyunk, 60 kilométerre körülbelül a Tiszától, a Dunától. Hogyan lettél te vízitúra vezető, és egyáltalán hogy alakult ki ez a kultúra, hiszen az elmúlt években, évtizedekben szerintem sok százan mentek veled.
Megpróbáltam kiszámolni, hogy mindig vannak visszatérők. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 5-600 olyan ember van, gyerek, fiatal, felnőtt, aki egy kicsit talán rajtam keresztül ismerte meg a vízi világot, és sokan azóta is vagy a saját túrájukat szervezik, vagy keresik a vízitúrázás lehetőségét. Hosszú története van ennek, én mindig elmondtam, hogy nem tudok eleget hálás lenni a sorsnak arra, hogy a Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen végezhettem, semmilyen szempontból, tehát sem a szaktárgyak kapcsán, sem az egyéb dolgok kapcsán. Ugyanerről szól a történet. Nagyon jó volt a Debreceni Egyetemnek a testnevelés tanszéke. Csendes Anyi bácsi volt a tanszékvezető, és Korponai Ferenc meg Bácsi Gábor tanárurak voltak a testi tanszéken, azok, akik például a víziturisztikával foglalkoztak. Annyira jó volt a hangulat, hogy én akkor ugye aktív boxoló voltam, nekem elvileg nem kellett volna járnom testnevelés órákra, mert csak az igazolást kellett volna bemutatni, hogy versenyzek, tehát a testi órák alól föl lettem volna mentve, de 4 fél évig jártam, mert nagyon jó volt a hangulat. Na, ők kezdték el azt, volt egy turisztikai szakág, volt egy vízitúra és volt egy sítúra. Én mind a kettőbe bekapcsolódtam mindjárt másod-harmadéves koromban, tehát 78-tól kezdve folyamatosan eljutottam síelni is, és eljutottam vízitúrára is. És a végén, aki legalább 2 ilyen táborba volt, azzal volt egy kis elbeszélgetés, és kaptunk semmi mást, egy egyszerű kis papírt, hogy igazolom, hogy Mester Sándor, történelem népművelés szakos hallgató, vízitúrára részt vett, alapismereteket szerzett, pecsét, bélyegzőaláírás, semmi más. De ez adott az embernek egy bátorságot, egy tartást, hogy esetleg talán tudsz ilyeneket szervezni. És tényleg erről szólt a történet, megmutatták, hogy hol, hogyan, mié ott verjük a sátrat, mire ügyeljünk, hova megy, legyen a ejtés, ettől kezdve a krumpli pucoláson keresztül, hogy mit tudsz ott helyben megvenni, hogyha az embereknek főzni kéne valami bográcsba, és természetesen vízitúráztunk. Az egyetemnek a Tiszán volt víziháza, és akkor vagy a felső Tiszán, vagy a felső Tisza alatti szakaszt jártuk mindig, nagyon nagy élmény volt. 81-ben ide kerültem, Halason népművelőként kezdtem. A Huber Pista volt a főnököm, aki egyúttal jó barátom is volt, és mint fiatal, akkor nőtlen embernek szabad teret adott, hogy kezdjek el szerveződni, és igazából 81-től kezdtem el szervezni a saját vízitúrákat. Két egyetemista komámmal volt kapcsolatom akkor, akkor az egyik a Kárpáti Zoli, aki Dunakeszin tanított, ő dunai gyerek, egyébként náluk sokat voltunk ott kenuzni, édesapjának volt két kajakja. Ő egyrészt vele, másrészt pedig sokan ismerhetik, hiszen egy jó hírű tanár volt, János Halmán Marár nyugdíjas, Varga Jóska matfiz szakos tanár, és Debrecenben ő is ott végzett. Ő viszont szigetközi lakos, de János Halmán tanított, érthető volt a dolog, hogy kialakult a nexus. Ő hozta a János Halmi gimnazistákat, akik közül ma más, ahogy mondtam, saját túráikat szervezik. Én összeszedtem barátokat, ismerősöket, elszasokat, és elkezdtünk túrázni, tulajdonképpen belevágtunk a semmibe. És rövid időn belül kiderült, hogy van erre érdeklődés, máskat is izgat a dolog, csak eddig nem merték megpróbálni. Belevágtunk, csináltuk, és gyakorlatilag hát azóta működik. Egy érdekességet hagy mondjak, 90-ben kerültem a Fölsővárosi Iskolába tanítani, ott is csináltuk ezt a dolgot, ott Virág Pistával vágtunk bele ebbe a vállalkozásba, és például akkor rendszeresen jártunk a Sár Laci a két gyerekével. Laci gyerekei végeztek, és akkor Laci is végzett, tehát abba hagyta a túrát. Pár év múlva azt mondta, hogy beszélgetett a felesége, hogy milyen jó hangulata volt ennek. Azt mondta a felesége, menj el újra, és eljött újra, Sár Laci azóta újra törstak. Tehát 15-20 éves szünetek után is. És akkor hozzáfogtam, elkezdtem keresni, nem nagyon mentem mindig kétszer ugyanarra a helyre, mert érdekelt a dolog, a Dunát végig akartam járni. Tehát Untól Mohácsig végig jöttünk a Dunán. Ez 5 év volt, tehát egy-egy hét, egy-egy szakasz, mert azért nyilvánvaló több száz kilométert mi nem akartunk megtenni. A Tiszán szintén végigjöttünk, most már ugye Szalánkeménig. A jelentősebb Bodrogot végig jártuk. Mindig, ami engem is érdekelt, mert úgy voltam vele, ha valami engem érdekel, és nekem tetszik, lehet, hogy mást is érdekel, lehet, hogy másnak is tetszik, ez volt a vezérelve, és úgy néz ki, hogy sikerült összehozni. Folyamatos a dolog, egy kemény maggal, egy 10-12 ember lassan 10 éve velem jár.
Mit kell tudni egy vízitúra vezetőnek? Szakmai tudás, hajózási ismeretek, talán kressz. Mi az, ami elengedhetetlen, hogy egy csoportot el tudjál indítani?
Amikor úgy döntöttem, hogy komolyan veszem a vízitúrázást, akkor jelentkeztem, akkor még a Budapesti Természetbarát Szövetség indított vízitúra vezető képzést. Ez szabályos képzés volt egy fél éven keresztül, hetente egyszer mentünk föl Pestre. Tanfolyam volt, oktatás, és a végén a Szentendrei Holtákba szabályos vizsga. Tehát nagyon komolyan a természetvédelem, környezetvédelemtől kezdve a vízi kresszen keresztül az első segély szabályokon át, a műanyag hajók apró kisebb-nagyobb sérüléseik, tehát gyakorlatilag végigjártunk mindent, tehát én azért utána minősített vízitúra vezető lettem, meg vagyok mind a mai napig. És sok mindenre oda kell figyelni, amit mondtam. Itt például, ahogy mondtam, ez vasfüggöny volt, nem fejlesztették a partot, és nem építettek a partra egyik oldalon se. Ennek köszönhetően viszont szigorú előírásoknak is megfelelő európai szintű természetvédelmi területek alakultak ki. Például az osztrák szakaszon a Dunán is egyébként nagyon sok helyen ki van rakva a gázdó madaraknak vagy vízi madaraknak a fészke, és megközelíteni a partot, tehát egész ilyen nüanszokra figyelni kell. Vagy egy forgalmas dunai szakaszon, főleg ahol mondjuk zsilipek is vannak és be kell sorolni, ott brutális nagy hajók járnak, néha akkora hullámokat gerjesztettek, hogy a egyik kenuból a tőlem 10 méter lévő másik kenut nem láttam. Úgy kellett eligazítani az embereket, hogy nyugi, figyeljetek, elmondom, megbeszéljük. Kiválasztjuk azt a helyet, türelmesek vagyunk, mi vagyunk a legkisebbek, nem szabad sietni, nem szabad szaladgálni. Tehát ezeket a dolgokat végig kellett beszélni. Tehát van egy vízi élet, és értelemszerűen a parton lévő dolgokat is meg kellett szervezni, hiszen amikor 30 gyerekkel vagy, a gyerek éhes, tehát annak nem mondhatod azt, hogy hát most nem lett kaja, majd holnap reggelizünk duplán, ő éhes, és jöttek, hogy Sanyi bácsi, mi lesz a kaja. Ottól bementünk a három legszélső házba, egyik helyen adtak 5 kg paprikát, 5 kg paradicsomot, másikon adtak másfél méter kóbászt, még egy két ennyi szalonnát, azt ilyettünk be, csináltunk egy gyors lecsót, hogy legyen mit enni. Vannak dolgok, amik tervezhetők, de igazából csak akkor tudsz egy bármilyen sítúrát is, hiszen ti is jártok. Bármikor adódhat egy váratlan helyzet, reagálnod kell, kreatívan kell rá reagálni, hiszen nagyon nagy felelősség, ami a válladon van.
Mindet folytatjuk a beszélgetést Mester Sándorral, vízitúra vezetővel. Most egy zeneszám következik, aztán jövünk vissza.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az Itzerben folytatjuk a beszélgetést Mester Sándor vízitúra vezetővel. Ott tartottunk, hogy mit kell tudni egy vízitúra vezetőnek.
A 90-es évektől oldódott a világ körülöttünk, és kétségtelenül nekem nagyon nagy álmom volt a Duna. Tehát amit történelemkönyvből ismertem, végigjön a Duna felső szakaszán. 93-ban Gilikferin keresztül találkoztam a Popeye vízitúra szervező BT-vel. Merek róluk beszélni, hiszen ma már így nem léteznek. Ez a Leskó égféle volt, NB1-es etós kapus féle csapat, nagyon sok mindent csináltak, és egy jó darabig velük jártunk, és tővele beszélgettünk, és mondta, hogy hát tulajdonképpen Ausztriában csinálnak túrákat, és 93-ban kimentünk Linzbe, és megcsináltuk a Linz-Bécs, aztán utána majd a Bécs-Pozsony szakaszt, és hát elindultunk fölfelé, utána Untól is lefelé, és az mindig, tehát bármikor járok azóta is a Dunán, akár a parton, akár a vizen, az mindig egy izgalmas dolog. Ugye gyakorlatilag én végigjöttem az összes létező vízi erőművön Budapestig, tehát ami volt. Nincs benne két egyforma, és az előbb már említettem, a nagy hajók állhatnak be először, aztán a motorcsónakok és a legvégén a kézi erővel hajtottak, és ugyanez a kimenetelnek a menetel. Most gondold el, amikor egy megrokott uszály neki indul, olyan hullámokat csinál, hogy valami szörnyű. A motorcsónakosok általában normálisak, de elég, hogyha van egy agya, aki generál egy kis hullámot. Ez bizony mindig egy izgalmas dolog volt, mikor besoroltunk, és engedték ki előled a 15-16 méter vizet. És fölötted ott van egy valami brutális vízmennyiség. Az akármennyire kemény is az ember, akármennyire azt akarja mondani, hogy az őt nem érdekli, bizony benne van. De hát cserébe olyan városokat láttunk, tehát Passó a szívem csücske azóta is. Tehát három folyó találkozik, Passóba le tudok ülni a főtéren, és nézek kifelé, és gondolok arra, hogy én itt kenuval végigveztem, és itt a innek a partján táboroztunk. Tehát ez a szakasz mindenképpen, ez a 93-tól induló szakasz, amikor a Duna külföldi részét jártuk be, az mindenképpen gyerekes volt. Mondtam az előbb, hogy vannak mindig váratlan helyzetek, kettő történetet röviden hagy mondjak. Pozsonyon jöttünk keresztül, és én valahogy elnéztem, Szlovákiában nemzetünnep volt, és nem volt nyitva semmi. És úgy terveztem, hogy Szlovákiába bevásárolunk, és Doborgaz magasságába a Duna parton majd ott kajálni fogunk. Ott voltak az éhes gyerekek, Pozsonyba egy nyamvat, randa kis éjjel-nappali bótot találtunk. Ami volt a méhűtőben, mindent összevásároltam. Ez darált hús volt, meg mexikai zöldségkeverék, és ez fontos. És hát este ott állunk a táborparton, oda még a vizet is úgy kellett venni, és elkezdtem csinálni valamit, hát lesz belőle. Paprika, paradicsom, hagyma mindig volt nálunk, azt elkezdtem misungolni, bele a darált húst, bele a mexikai zöldségkeveréket, és jönnek a gyerekek, hogy mi a vacsoros, Anyi bácsi. A gyerek, ha tudja, hogy mi az, akkor megeszi. Kínomba azt találtam, amikor a tetején úszott a kukorica, mexikai gulyás. Úgy ették, mint annak a rendje. Rá egy hét múlva főhív az egyik kolléganőm, akinek ott volt a fia, hogy mi a jó Isten az a mexikai gulyás, mert a fiam azt mondta, hogy az a gulyás, amit te csinálsz, anya, nem nyomta, Sanyi bácsi csinált, mexikai gulyást az a jó. Csak én addigra elfelejtettem, hogy mit nevezek mexikai gulyásnak. Mondom, kérdezz meg, hogy hol táboroztunk, elmondta, hogy zseblámpával világított. Ja, mondom, jó, akkor tudom, semmi, mondom, a darált húst csinálod meg olyannak, mint a milánói, fölengedett víz, azt öntesz bele egy kis mexikai. Tehát megoldottuk a dolgot, nagyon jó ízű tettek a gyerekek. A másik helyen meg szintén azt terveztük, hogy este tábort üzezünk, de közben jött egy nagy vihar, minden pacal lázott, nem találtunk fát semmi, viszont a közelben volt egy kis vendéglő, és reggel mondtam a srácoknak, hogy vettünk szalonnát, vettünk kolbászt, vettünk hagymát, hogy este tábor tűzés szalonna sütés. Mondtam a Virág Pistának, akkor vele voltam, amíg ő kirakta a partra a cuccokat, még sátrat is tudtunk állítani, állt, tehát bokáig ért a víz még akkor a parton, megvártuk, amíg felszakadt, hogy elmegyek, ott van szembe egy kis vendéglő, hát ha tud adni nekünk valamit. Nagyon rendes volt a vendéglő, mert mondtam, hogy most már kevés a pénzünk, mert a végén vagyunk. Azt mondta, hogy hát egy kis célnametélt leves tud nekünk adni, igazi csontlevese, meg ad egy szelet rántott húst, sült krumpli. Ó, mondom, remek, jövünk, mindjárt egy fél órán belül vagyunk. Visszamegyünk, és kihirdettem a srácoknak, hogy akkor a mai vacsora csontleves cérnametéltel, meg rántott hús sült krumplival. És az egyik srác ül a kenyúja végén, és így látom, hogy roppant módon töri a fejét. Mondom, mi baj van, Attilám, valami baj van? Nem, de mondom, mint töröd a fejét? Hát Sanyi bácsi, a rántott hús meg a sült krumplit azt még megértem, de a cérnametélt levest hogy az ördögbe fogjuk nyáron elkészíteni? Tehát ugye egy városi gyerek számára ez az egy hét, ez egy mindig ilyen dolog, vagy az a srác, aki látom, hogy nylon zacskóból szedik ki a fehér neműjét utolsó nap, és így dörzsöli a földön. Mondom, te mit csinálsz? Azt mondja, piszkosítok. Hát mondom, hogy piszkosítok? Hát nézem, és Anyi bácsi, anya minden napra összerakott nekem egy csomagot, ráít, hogy hétfő, kett, szerda, benne zokni, gatya meg tikó, de hát egész héten fődönadrágban voltam, le fog tóni, hogyha tisztán viszem haza a cuccokat. Szóval ezek ilyen nagyon aranyos, nagyon kedves történetek. De amit úgy összességében el lehet mondani, és az országtól független, végtelen segítőkész és nagyon kedves emberekkel találkozik az ember mindenütt. Tehát osztrákoknál, szlovákoknál, magyar szakaszon végig. Tehát az előbb mondtam, hogy nem volt semmi a Tiszaparton fönn Tiszabecs alatt, és elmentünk, hogy veszünk a helyektől ezt azt. Tehát fillére kiadták, ha egyáltalán elkértek valamit. És jövünk ki, és akkor egyik asszony azt mondja, hogy várjanak már egy picit, visszalépett a kamrába, azt az egyik gyereknek a nyakába akasztott egy félbehajtott füstölt kóbászt, hogy hát kóbász nélkül nem ér semmit a lecsó. Mondom, mivel tartozunk ért? Gondoljanak rám szeretettel. Tehát tényleg nagyon jó emberekkel találkoztunk, és talán ezek a legnagyobb élmények. Tehát nézd, azért Pesten keresztül jönni kenuval, libegsz ott a vízen a parlament előtt, azért most is látod, hogy beszélgetünk, beleborzongtam, pedig több alkalommal végigjöttem, de mindig egy olyan dolog. Bécsbe bemegy a belvárosba a csatornán, a Urániánál tudsz kikötni, az a belváros kezdet, és onnan, bocsánat, de hát fürdőgatyába, kalapba, vízipólóba, meg széttaposott papucsba besétálsz a belvárosba, ami nem igazán illendő, de hát azt mondod, hogy ú, minden itt neki, az eznek mégis van egy kis truvája, és közben még ott körül is tudsz nézni. Számtalan sok élmény van, elnézést, hogyha tömörítettem, sokáig tudnék még ezekről mesélni. 40 év, 70 túra, azért sok mindent adott.
Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Mester Sándor túravezetővel, vízitúravezetővel. Most egy zeneszám következik, aztán folytatjuk.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Mester Sándor vízitúra vezető, nagyon sok mindenről szó esett már, rengeteg érdekes történetet mesélt, kalandot, élményt, amit megélt ez alatt a 40 esztendő alatt. Hogyan ítéled meg ez a 70 túra? Mit hozott neked saját magadnak? Hiszen rengeteg emberre mondhatja, hogy 5-600-700 emberre ismertetted meg ezt a kultúrát. Neked mit jelentett ez a rengeteg túra?
Barátokat. Tehát tényleg van olyan, akivel, mit tudom én, 10 éve nem találkoztam, Kecskeméten vagyok, ülök, iszok egy kávét, odajön, és azt mondja, hogy szia, Sanyi, és beszélgetünk arról, hogy milyen klassz volt. Barátokat hozott mindenképpen, hagyd legyek egy picit talán szerintem, de tartást hozott. Tehát az emberben azért úgy benne van, hogy én ezt megcsináltam, tessék, lehet jönni, meg lehet csinálni. Tehát azt hiszem, hogy adott egy ilyen, hát ugye elmúltam 60, tehát az a régi 81-es bunyós időszakon már régen túl vagyok, de az, hogy erre készülök és odafigyelek. Ezeket meg lehet csinálni minden különösebb fizikai fölkészültség nélkül, tehát azért, ahogy szoktam mondani, nem gályrabb képzőtúrák, de azért úgy benned van, hogy összeraksz valamit. Lehetek nagyképű alkotás azért egy ilyen dolgot összerakni. Valahol egy szellemi alkotás, és egy jó csapattal megcsinálni, és örülni a csapattal együtt bizonyos dolgoknak. Most például Pozsonyban tartottam direkt egy pihenő napot, Pozsony a szívem csücskát, és mondtam, hogy akinek van kedve, én reggel 10-kor mesélek bent a főtéren a városra, és utána abszolút szabad program. Oda jött mindenki, meghallgattak, és utána láttam, hogy késő estig barangoltak a városba, tehát sikerült átadnom valamit abból, amiért nekem egy-egy város, egy-egy folyószakasz, egy-egy település érdekes vagy fontos lehet. Az esti beszélgetések a tábortűz mellett. Melk, a szívem csücske szintén, sok ilyen település van, gyönyörűen az apátság alatt van a táborhelyünk. Számtalanszor előfordult, hogy elaludtunk a hálózsákba, mert hajnalig beszélgettünk, és reggel arra ébredtünk, hogy belepett bennünket a harmat. Ezeket nem lehet visszaadni. A fiam 4,5 éves volt, mikor elkezdett velem vizitúrázni, most már ugye nősember, másképpen szervezi a szabadidejét, de 4,5 éves kor óta jár velem a Gregus Viktorék féle garnitúra, ugye évtizedeken keresztül először a szülőkkel jöttek, aztán később már külön is. Tehát sikerül valamit átadni, és az a hihetetlen természetközeliség. Ott tényleg erről szól a történet. A Ladócki Pistával az utóbbi időben van egy mániánk, bár ebben az évben éppen nem fordult elő. Úgy hívják ezt turisztikai szaknyelven, és azért mi messze vagyunk ugyanettől, de egy ágazat lesz lassan a bivakolás. Tehát, hogy nem állítasz sátrat, hanem ott alszol, és úgy alszol, ahogy éppen a körülmények biztosítják, stégen aludni. 260 éves fickónak. Tehát azért azt mondjuk, utána reggel összenézünk a Pistával, amikor kávézünk, és na, hát ezt megcsináltuk. Nem nagy dolog, tehát a hallgató biztos azt mondja, hogy hát milyen fickók ezek, de van benne egy kis over. Tehát van a hétköznapi robotok, a rohanás, a pörgés mellett van egy hét, amikor nincsen térerő, nincsen rádió, nincsen net, nincsen telefon. Szegény Szabó Karcsi járt velünk, és ő ilyen hírekmániás volt, és mindig mondtuk neki Szabó Miskával, szegény ő sincs már közöttünk, meg a többiekkel, Kántor Miki is ott volt azon a túrán. Látjuk, hogy a Karcsi hallgatja egy rádiót, a kis fülhallgatós rádiót. Mit csinálsz rádiót? Menj át azonnal a túlsó partra. Nem vagyunk kíváncsiak semmire, ami egy hétig van. Megadja a szabadságérzést, és megadja a kipihenést, kikapcsolódást, relaxot. Egy nagyszerű dolog. Bármilyen túra, nekem értelemszerűen a vízitúra és a síelés, amiről most nem beszéltünk, de ez a két nagy szerelem, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy el kell menni, ki kell kapcsolódni, ki kell próbálni. Ezt a bivakulás, ez meg egy érdekes, izgalmas dolog. Ha fiatalabb lennék, egy 20 évvel jobban ráállnék. Igazából ugye a hegymászók találták ki, mert nem tudtak sátrat verni, nem tudták a feklapot se lerakni hol, és erre most már a turisztikának rá egy ága, olyan hálózsákokat mindent készítenek, amivel a szabad égat lehet élni. És hát a raftingok, nem beszélek róla, mert látom, hogy letelt az idő, de hát a raftingok is nem lehet elmondani. Brezdicán voltunk 2 éve, és olyan helyen jártunk, amit csak a hegymászók meg a raftosok látnak, mert olyan szurdok, hogy más nem tud bemenni. Ugrani vízesés tetejéről le, hát bele a gumicsónakba, vagy mellé a gumicsónaknak, és mászni be. Szóval elmondhatatlan dolgok. És még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy úgy érzed, hogy még ilyen idősen is csinálsz valamit, van benned egy teljesítmény, az emberi kapcsolatok, az emberi nexusok azok, amik nagyon fontosak. Az idén én most kicsit rágörcsölten feszített ez a 3 dolog, amiről beszéltem, de hál' Istennek megoldott, és kapom visszajelzéseket az ismerősöktől, azt mondták, hogy jó volt. Jó volt, tényleg jó volt.
Mi lesz a következő nagy túra, mi a következő terv, hiszen hát, hogyha 81-be kezdted el, akkor pont 21 nyarán lesz 40 esztendeje, hogy elkezdted ezt a folyamatot.
Nagy túrát nem tudom még, az most jöttünk haza 2 hete, kis túrát tudok, van egy függőbe lévő raftingunk a Szaldzán, befizettük, meg is van jelzett is az utazási oda, hogyha tartósan jó idő lesz, és tartósan nincsen, ugye Ausztria nincsen, Vesztegzár, akkor mehetünk, és hát egy dolgot szeretnék még kipróbálni ezen a téren, és direkt azért megyünk a Szaldzánra, mert az állítólag működik, ki szeretném próbálni a Hydrospeedet. meg még egy-kette-hárman, fölhúzta te is a szemöldöködet, ez a raftingnak egy olyan válfaja, amikor tulajdonképpen olyan, mint egy félbevágott szörfdeszkára feküdnél rá, és nem rafting, ha jóval jössz le a vadvizen, hanem fogod ennek a szörfdeszkának az elejét, ez körülbelül itt a csípődig ér, és úgy jössz le. Ezt akarom még kipróbálni, lehet, hogy ez lesz a korona vizitúrázásom, mert ilyet nem, még nem voltam. Láttam több alkalommal, van ebből verseny, és természetesen mi nem olyan helyre megyünk, mint a profik, és hát az a vadvíz, amire mi járunk, azért a menőknek ez egy egyszerűbb dolog, de hát óvatosan haladunk mi. Most ez a szalza van bennem nagyon, vagy még idén ősszel kimegyünk és megcsináljuk, vagy jövő tavasszal fogjuk megcsinálni. Hogy nagy túrában mi lesz, azt igazából nem tudom megmondani. Sok minden van bennem, sok minden kavarog a többiekben, és le kell ülepedni az idei túrán. Ez azért nehéz volt és feszítő volt idegileg is. Meglátjuk majd, hogy mi lesz jövőre. Biztos, hogy valamit ki fogok találni magamat ismerve, a család meg már megszokta, úgyhogy fura lenne, ha másképpen döntenék. Cimborákkal majd megbeszéljük és eldől, de ez hidroszpíd, ez nagyon bennem van, tehát ez nagyon. Pár éve voltunk a szalzán még a Rosinger TV-kkel, akkor láttam, aztán elmaradt ez a raftingolós rész, és most direkt azért megyünk vissza, ott egyik nap raft van, másik nap pedig hidroszpíd, és majd onnan fogok integetni a népeknek, és aztán jövök haza, és mesélek arról is a kíváncsiak rá. Érdekes dolog, meg lehet nézni a neten. Érdekes volt, szerettem, minden percét élveztem ennek a dolognak.
Csanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, elmondtad ezeket az élményeket. Hát komolyan mondom, kedvet csináltál ez az egészhez. Vízitúrán veled nem voltam még, ugye nekem kötelező volt az egyetemen síelni, igen. Nagyon nagy kedvet csináltál. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget neked, és én köszönöm a figyelmet a hallgatóknak. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Én is köszönöm a figyelmet, ne felejtsék el, hogy a jövő héten is lesz zicser. Viszont hallásra!